A szabadesés utolsó fél órájában a fenntartható étkezésről lesz szó. Sipos Katalin a vendégem telefonon, a WWF Magyarországi igazgatója. Halló, szervusz!
Szervusz!
A beszélgetésünk apropóját egy új WWF-es jelentés adja, az a cím, hogy tányérunkon a változás. Ez február 21-én jött ki, tehát múlt héten, és azon gondolkodtam, hogy annyi irányból megközelítjük ezt a fenntarthatóságot, annyira megpróbáljuk ezt az egyén szintjére lehozni, aztán valahogy szerintem egy csomószor nem történik semmi. És itt van egy olyan szám, amin viszont fennakadtam, az emberek számára lakható területek fele áll mezőgazdasági művelés alatt. Ez egy dolog, melynek csupán 23%-án termelünk közvetlen emberi fogyasztásra szánt növényi alapanyagokat, 77%-án a használatainak termelünk takarmányt. Oké. Ezt érzi mindenki, hogy ez egy nagyon elborult arány, de ahhoz, hogy ez az arány ez valahogy kiegyensúlyozottabb legyen, egyrészt mi az optimális arány, tehát azt szerintem egy földi halandó nem tudja, máskülönben pedig hogyan lehet elkezdeni az első lépést, vagy megtenni az első lépést?
Hát igen, ez egy jó kérdés, és ez az étrend, ez valóban így benne van, ugye ez mindannyiunkat érint, és azért azt is úgy nagyjából tudjuk, hogy vagy közszájon forog, hogy azért az, hogy mit és mennyit teszünk a tányérunkra, annak a környezeti ára az nagyon-nagyon változó tud lenni. És akkor itt még van egy ilyen a közbeszédben nagyon sokszor ez a fenntartható étkezés, így leegyszerűsítik arra, hogy vegánok és vegetáriánusok és a húsfogyasztók között kialakul egy ilyen parázsvita, és itt így meg is akad. És igazából ez a jelentés, ez többek között ezt is célozza, hogy egy kicsit vigyük vissza ezt a témakört az ilyen érzelmi, meg sokszor ilyen nagyon szenvedélyes viták mezőjéről, vigyük egy kicsit vissza így a tudomány, meg az adatok világába. Tehát így értsük meg, hogy ami a tányérunkra kerül, az hogyan hat a bolygóra. És hogy ennek az egésznek ugye mi az alapja, az szerintem nagyon egyszerűen belátható, amit mondtál is, hogy ennek a bolygónak van egy véges felszíne, aminek ráadásul csak 30% a szárazföld, a többi az meg óceán és tenger, tehát eleve 30%-án rendelkezésre arra, hogy az emberek létezzenek, és ennek a 30%-nak is csak a 70%-a lakható, és annak a felét mezőgazdasági területként használjuk, ugye ebben gyepek is, meg szántók is benne vannak, és azért azt tudnunk kell, vagy hát azt mindenki érzi, hogy minden egyes hektár szántó, az gyakorlatilag a természeti rendszerektől vettük el. Tehát ott régen erdők voltak, meg nádasok voltak, meg vizes élőhelyek voltak, tehát tényleg számít, hogy hány hektárt és mire használunk a bolygó felszínéből, mert hogy a klímaváltozás kapcsán meg ugye arról beszélünk, hogy erdőket kéne telepíteni, hogy elnyeljék a széndioxidot, meg hogy ne legyenek olyan hőhullámok, meg vízes élőhelyeket kéne helyreállítani, hogy legyen több víz, meg a tájképünk meg tudja tartani a vizet. Tehát ami miatt ez az egész étkezés dolog, ez tényleg így középpontban van, az, hogy attól függően, hogy mennyi és milyen élelmiszert rakunk a tányérra, attól függően tudunk, vagy nem tudunk visszaadni területeket a természetnek.
Tegyük fel, ezt mind érthető, amit elmondtál, tegyük fel, hogy egyik pillanatról a másikra az emberiség nagy egésze átáll mondjuk egy flexitariánus étrendre. Ami azt jelenti, ugye, hogy megszabja, hogy mennyit eszik húst, mennyit eszik növényi alapanyagú élelmiszert, és akkor azt mondjuk, hogy a hús fogyasztása mondjuk heti két alkalomra leszűkül. Ez mondjuk egy flexitariánus gondolkodás. Vagy azt mondjuk, hogy tehát ne is menjünk addig, hogy vegán vagy vegetáriánus lesz valaki. Csak eddig. Mi változna? Hogyan változna? A piacgazdaság az már ráállt egy rendszerre. Azt látjuk, hogy ott olyan pillangó effektus van, hogy nem feltétlenül mondanák azt, hogy hát jó van, akkor belátjuk, most az emberiség így döntött. Nem, megteremtjük rá az igényt. Szóval, hogy hol lehet ezt a realitásba beilleszteni, hogy lehet ezt valahogy úgy elképzelni egy ilyen tanulmány után a változást, hogy az reális legyen.
Nyilván egy ilyen jelentés az egy elemet tud berakni ebbe a puzzle-be, ebbe a kirakós játékba, és azért ez a területhasználati elem, azért úgy láttuk, hogy ez annyira nincsen benne a közgondolkodásba. Ugye a hús, az, hogy kevesebb húst kéne enni, erről nagyon sokan beszélnek, nagyon sokféle indok miatt, de hogy igazából az, hogy ennek milyen nagyon erős területhasználati oldala van, tehát nevezetesen ez, hogy a gyepek meg a szántók nagy részét azt arra használjuk, hogy takarmányt termeljünk a haszonállatainknak, tehát ez azért nem nagyon van benne a közgondolkodásban. hogy hogyan függ össze a saját döntésünk, hogy mit veszünk meg az élelmiszerboltban, meg eleve hol veszünk meg piacon, vagy boltban, vagy hol, rövidellátási láncból, vagy hosszúból, stb. Ez az étkezés kapcsán azért nagyon direkt módon visszahat a piacra. Tehát, hogy itt szerintem az fontos különbség a többi témakörhöz kapcsolódóan, mondjuk a műanyaggal, ha összehasonlítom, ugye vannak kezdeményezések, hogy műanyagmentes június, meg kerüljük a csomagolást, stb., amit többnyire nem is tudunk megtenni, mert egyszerűen nincsen választási lehetőségünk valós. De ráadásul a műanyagnál ott van, hogy az igazi nagy műanyag felhasználó, aztán meg az ipar, meg a nagybani szállítás. Tehát ott az én kis saját döntésem, mint magánember, az tényleg nem olyan hat vissza a nagy rendszerre. De itt egy másik témakörről beszélünk, ahol az, hogy mit veszek le a polcról boltba és mennyit, az nagyon direkt módon vissza tud hatni a kereskedelemre, és a kereskedelemen keresztül az élelmiszerre, mert hogy amit a mezőgazdaság megtermel, annak azért a nagy része így vagy úgy tényleg a mi tányérainkon végzi. Tehát, hogy azért nyilván van biomassza termelés energetikai irányban, mondjuk ugye biogáz termelés, stb., de azért a mezőgazdasági termékek döntő része az élelmiszer lesz. És az élelmiszert pedig az emberek fogyasztják el végső soron. Ugye, amikor takarmánytermelésről beszélünk, annak is, az is végül az ember tányérján landolt, úgyhogy a hús formájában. És ugye ezért számít az, hogy milyen fajta étkezésre állunk át, mert itt az étkezés esetében van reális esély annak, hogy a piac lereagálja a fogyasztók, trendjeit. Ahogy gondolj bele, hogy az utóbbi, 10 évben milyen számba jelentek meg a különböző biotermékek, aztán a különböző ugye laktózmentes, gluténmentes termékek, tehát egyszerűen egészségügyi okok miatt nyílt piaca egy bizonyos típusú élelmiszercsoportnak, és a piac szinte azonnal elkezdte lereagálni. És ezt látjuk, hogy itt ez ilyen értelemben egy jobban működőképesebb dolog tud lenni.
Itt van egy másik szám is ebben a jelentésben, méghozzá az, hogy 1961 és 2020 között az egyfőre jutó globális húsfogyasztás 22,93 kilóról 42,26 kilogrammra duplájára nőtt. Tehát, hogy mi történt? Milyen igények változtak? Nyilvánvalóan, hogy ez megnő duplájára, akkor ez meg tud feleződni is egyik pillanatról a másikra. Jó, nem lehet, hogy nem egyik pillanatról a másikra, de meg tud feleződni valószínűleg.
Igen, itt azt kell látni, hogy amit és amennyit most eszünk, az nem egy 1000 éves hagyomány következménye, hanem ez a fogyasztói társadalom, mint minden más is, ahogy a ruhahordási szokásaink, vagy az utazási szokásaink iszonyatosan megnőttek, és kicsit így túl is toltuk bizonyos értelemben. Ugyanezt történt az étkezésünkkel is. A hús az mindig is egyfajta ilyen, hogy is mondjam, státusz szimbólum volt, legalábbis a színhús fogyasztás az elmúlt történeti korokban státusz szimbólum is volt, meg nyilván a jólétnek egy mutatója, és az történt igazából, hogy a fejlett országokban nagyon felpörgött a húsfogyasztás, tehát soha ennyi húst nem evett az emberiség. Egyfőre jutó húsfogyasztás soha ilyen nagy nem volt az emberiség eddigi történelmében, mint most. Zárójelben jegyzem meg, én ugyan nem vagyok orvos, de hát azt ugye lehet hallani, hogy itt komoly problémák vannak az elhízással, komoly problémák vannak a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel. Tehát az, hogy amit most és ahogy eszünk, annak igenis van hatása az egészségügyi állapotunkra is, zárójelbe zár. Szóval hogy ezek a tünetek itt vannak, tehát megtehetik a fejlett országokban élők, hogy sok húst tegyenek, csak az a kérdés, hogy érdemes-e megtenni. És ennek van egy környezeti oldala, ami azt mondja, hogy ezen nagyon el kéne gondolkodni, és van egy egészségügyi oldala, ami azt mondja, hogy ezen el kéne gondolkodni.
De őszintén szerinted egyébként el fognak gondolkodni az emberek? Hogyha most elolvasnak, nem tudom hányan egy ilyen tanulmányt. Értem, tehát ez nagyon jó, hogy ilyen jelentések készülnek. Most ez esetben a WWF készített egy ilyet. De ez hány emberhez jut el? Hogyan dolgozza föl ezt egy ember ezt a sok adatot, és hogyan tudja beforgatni a saját életére?
Ugye ez itt egy kommunikációs munkának az első fázisa volt ez a jelentés maga. Ez mutatja meg a tudományos hátterét annak, hogy most hol állunk, és mutat számokat arról, hogy miért kellene arról elgondolkodni, hogy sokkal több növényi, sokkal kevesebb állati, ha állati, akkor vörös hús helyett inkább csirke, stb. Hal, esetleg tejtermék, tehát hogy itt ugye számokat lehet látni a bejelentésben, meg irányokat. Ezek a maguk az ajánlások, azok nem újak, ez már nagyon hosszú ideje mondja mindenki, csak a mögötte lévő adatok és tudás az, amiről igazából nem vagy téves információk keringtek eddig. Ami viszont azért látszik, szerintem az azért érződik, hogy a közbeszédbe is ez az étrend kérdés egyre jobban bejön, és minél többet beszélünk róla, szerintem annál többen kezdenek el nyitottabbá válni arra, hogy erről a témakörről egyáltalán gondolkozzanak, és ebbe azért nagyon könnyű tulajdonképpen lépni. Tehát ezt itt tényleg annyit kell megtenni, hogy utána olvasok, kicsit elgondolkozok rajta, meg egy kicsit elgondolkozok a saját egészségemről is, és utána, amikor bemegyek a boltba, akkor néhány döntést megcsavarok ahhoz képest, hogy eddig mit csinálnám. Tehát, hogyha mondjuk eddig gondolkodás nélkül a virslit vettem volna le a polcról, akkor most lehet, hogy körbenézek a, nem tudom, a lencsefélék, a gabonák között, vagy megnézek inkább egy növényi krémet, vagy szóval, hogy tényleg ilyen pici lépéssel ebbe el lehet indulni, és nem is elvárás, azt gondolom, hogy senkivel szemben, hogy egyik napról a másikra hirtelen mondjuk áttérjen egy robusztus vegetariánus étkezésre, nagyon sokan ezt nem is tudják technikailag sem csinálni. Család miatt,
se technikailag munka miatt, sem, egyszerűen nem alkalmas rá a szervezet. Szóval hogy azt is be kell látni, hogy valakinek szüksége van a húsra, vagy a fehérjét, azt így fogja pótolni a szervezetében, mert erre tud jól reagálni a szervezete.
És mi azt mondjuk, és ez a jelentés is ilyen szempontból szerintem egy reális csomagot tesz le az asztalra, javaslatcsomagot tesz le az asztalra, mert mi azt mondjuk, hogy mindenféle étrend mellett lehet, és jó is lenne fenntarthatóbban étkezni, mint eddig, mármint hogy a húsfogyasztók is tudnak kisebb környezeti teher mellett húsfogyasztók lenni. Hogyha mondjuk a vörös hús helyett az esetek egy részében inkább szárnyast választ, vagy halat, és mindemellett megnöveli mondjuk a növényi alapanyagoknak az arányát, vagy mindemellett inkább helyi piacokról vásárol, és kevesebbet multiból. Tehát azért van egy csomó dolog ebben, amit igazából egy pici odafigyeléssel, még csak azt sem mondom, hogy több lesz odafigyelés, csak egyszerűen más veszek le a polcról. Tehát, hogy már ezzel meg lehet ugrani. És ugye azért egy ételnek a lábnyoma az nem csak a műfajtól függ, hogy én most sajtot tettem le, vagy növény. Nyilván ez nagyon sok minden, tehát ez eleve egy környezetjárat borítékol, hogy milyen műfajból választottam, de nyilván a következő rétege az, hogy ez honnan származik, egy másik kontinensről szállították ide, vagy helyből. Szóval itt a környezetjár az ételeknek azért nagyon összetett, és egy minimális tájékozottságot azt érdemes összeszedni.
Egyébként még eszembe jut az, hogy itt a Váci úton, itt a rádió környékén, hogyha kimész egy ilyen bármilyen kantinba, egy ilyen közétkezdébe, nagyon kevés lehetőséged van arra, hogy ne egyél húst. Szóval ez például egy tök érdekes dolog, hogyha éhes vagy, és mondjuk, ha nem akarsz húst tenni, akkor ott van, nem tudom, a rántott sajt. És akkor ott így néz rád ilyen lesajnálva rántott sajt ki az üveg mögül, és aztán utána így azt mondja, hogy inkább nem, akkor inkább eszek hús. Szóval, hogy azt akarom csak megkérdezni, hogy, és nagyon sok étteremmel egyébként így van, szóval, hogy a lehetőségek még mindig, bár tudjuk azt, hogy ez egy jó irány lenne, hogy legyen ilyen is és olyan is, és mindenféle étrendű ember megtalálja magáét.
Ez biztos, hogy egy folyamat lesz, és ez ott kezdődik, hogy bemegyünk az étterembe, és megkérdezik a pincét, hogy milyen vegetariánus opció van. Mondjuk 10 esetből 2-szer megkérdezzük, hogy milyenek. És lehet, hogy a 11., 12., 13. alkalommal már fog tudni mondani valami reális opciót rá. Mint ahogy egyébként konkrétan most már azért vannak olyan éttermek, amik ezt tűzték a zászlajukra, sőt, már ilyen fine dining éttermekben is ráálltak helyenként arra, hogy alapvetően növényi alapanyagokból csinálják ételt. De ahogy mondtam, itt mi nem azt mondjuk, hogy csak és kizárólag a vegán vagy vegetáriánus étrend az, ami környezetbarát, minden étrendben lehet tenni olyan lépéseket, ami jó, és hogyha nem az étterem, meg nem a menza, akkor a reggelink otthon, meg a vacsoránk otthon az tud környezetbarátabbá válni. Tehát amit mondjuk a boltba megvásárolunk, mert az tényleg csak rajtunk áll.
Fú, na jó van. Egy dologra még kérek választ. Hogyan lehet az első lépést megtenni egyénileg?
Szóval egyéni lépésnél a jó tanácsom az az, hogy, hogy nézzék meg ezeket az arányszabályokat, a kedves rádióhallgatók, például ebben a jelentésben is van egy csomó ilyenek, hogy több zöldség, több gyümölcs, kevesebb vörös hús, ha hús, akkor inkább szárnyas vagy hal, ha lehet, akkor helyi piacról termelői terméket, stb. Keressük a minősítéssel rendelkező termékeket. Van egy csomó ilyen ökölszabály, amik segítenek abba, hogy mélyebb tudás nélkül is azért olyan termékeket tudjunk választani, aminek kisebb a környezeti ára. Itt igazából most ez a kulcs, hogy lassan, lépésenként, de menjünk el olyan irányba, hogy kisebb a tányérunkra kerülő étel környezeti ára, és ebben ezek az aranyszabályok segítenek. De a legfontosabb az az, hogy nem szabad, ha valaki ezt lemondásként, vagy kényszerként éli meg ezt az étrendváltozást, az egy nagyon rossz irány, soha nem lesz fenntartható. Úgyhogy egy kicsit így ismerjük ki magunkat, hogy mi az, amihez kedvünk van, mi az, amit szívesen kipróbálunk, szóval ezt nem lemondásként, hanem inkább egy ilyen újfajta étkezés felfedezéseként kéne megélni, és ez viszont eléggé személyre szabott, hogy kinél mi működik. Van, aki azt mondja, hogy maradok a megszokott ételeimnél, csak kevesebbet veszek belőle. Van, aki azt mondja, hogy nem tudom én a rántott húshoz ragaszkodok, de a köretbe változtatok, vagy kevesebb cukrot fogok fogyasztani, vagy több halat fogok enni. Szóval, hogy ez nagyon változhat mindenkinél, hogy kinek mi az, ami bejön, de hogy muszáj, hogy ezt így kéne felfogni, hogy ez nem lemondás, hanem jól felfogott saját érdekünk is, tehát ennek egészségügyi okai is vannak, ennek az étrendváltásnak, és ha még emellett jót teszek a bolygóval, és lesz több hely erdőnek, lesz több hely vízes élőhelynek, akkor meg egy olyan tájképbe tudok majd kimozdulni, nem tudom én, 30 év múlva, amiben hát sokkal nagyobb boldogság sétálni, mint most.
Tányérunkon a változás, ez a címe a WWF új jelentésének, ezt a WWF.hu-n egyébként meg lehet nézni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és jó étvágyat mindenkinek a megváltozott étrendhez.
Szép estét, Sipos Katalinnal, a WWF Magyarország igazgatójával beszélgettünk. Ez volt egyébként már a szabadesés, úgyhogy én itt elbúcsúzom, Czoller Andi nevében is, köszi mindenkinek a figyelmet, szép estét, szevasztok!